Jó reggelt, szép reggelt, itt vagyok az új témával, csütörtök van, reggel 10 óra itt a Facebookon élőben, de lehet, hogy te épp felvételről hallgatsz engem valahol máshol, akkor is sok szeretettel üdvözöllek. Na, a mai témánk az úgy alakult, hogy elég sokat böngésztem, ugye most én is a karantén alatt a telefonomat, meg a Facebookot, benne vagyok egy-két ilyen anyukás csoportban, meg különböző csoportokban, és nagyon sokszor hallom a klienstől is azt a fölvezetést, hogy tudod, Lara, én ezt annyira unom, jönnek és beszólnak, és beleszólnak, és nem hagynak békén, és kérdeznek, de olyanokat, most mi közük az életemhez? Na, erről fogunk most beszélni, mi közük az életedhez. Na, erre adhatnék neked egy rettentesen rövid választ, azt, hogy semmi. Tényleg semmi köze senkinek az életéhez. De, és mindig van egy de. Ez most lehet, hogy nem örülsz neki, de mindig van egy de. De, társadalomban élünk, családban élünk, tehát nem tudod elkerülni azt, hogy emberek vegyenek körül. Az emberek különbözőek, különböző elakadásokkal, saját nyomorukkal, ezt nem szeretem használni, ezt a nyomor, de ez most az a szó, amit te szoktál használni. Amikor itt ülsz nálam a rózsaszín kanapén, vagy amikor írsz nekem. Szóval, hogy nem akarok úgy csinálni, mintha ez nem lenne egy használatos szó, jó? Szóval, hogy igen, mindenkinek megvan a saját kis batyúja, keresztje, nevezzük bárminek. És nyilván nem vagyunk gépek, tehát ez, amikor egy valamilyen találkozás létrejön, ugye, két ember találkozik, akkor két gép találkozik. Van úgy, hogy Gizi nénnek jobb kedve van úgy, hogy rosszabb kedve van úgy, hogy az anyósodat fölmérgesített az apósod, nyilván ő nem tanult meg mondjuk valahol gyerekkorában elakadt ez a folyamat, vagy soha nem volt benne a családi mintában, tehát nem tanult meg ventilálni, és nyilván megtalálja azt, aki hát a leggyengébb láncem. És pont ez a lényeg, hogy ne te legyél a leggyengébb láncem, mert nincs rá szükséged. És ez most olyan jól hangzik. Ó, tényleg marha jól hangzott. Jó, mondok rá neked megoldást is, tehát nem csak itt papolni fogok, nézd meg, négy oldalnyi megoldásom van. Szóval, hogy, és nem bonyolult a megoldás. Tehát, hogy egy-két olyan alapvetésből érdemes kiindulnod, illetve, hogyha megoldást akarsz, akkor sajnos nem tudsz másból, tehát itt ezt a szót, hogy kell, igenis használni kell. Tehát olyan dolgokból kell kiindulni, amiket nem tudsz megváltoztatni. Tehát alap dolgokból, olyan tényekből, amikkel rágódhatsz, de egyszerűen megváltoztathatatlanok. Ugye? És ilyenek az emberek, akik minket körbevesznek. Nem tudjuk megváltoztatni az embereket. Senkit. Tehát, hogyha te azzal mész például férhez, Bélához, hogy majd a házasság után én jól megnevelem, majd ő megváltozik, akkor ennek nagyon gyorsan inkább az a vége, hogy Béla vagy magába zárkózik, vagy elmenekül. Mert hogy egyszerűen az emberek félnek, nem tudnak, nem akarnak változni. De leginkább az, hogy nem tudják, hogy kell. Mert ha tudnák, akkor rájönnének arra az egyszerű tényre, hogy változni nem bonyolult. Mert változni, ugye, nem nagyba kell. És ez az első trükk, amit elmondok neked. Ezt gyakran el szoktam mondani a videóimban, hogyha figyelsz engem. De hogy is szokták mondani, hogy az ismétlés a tudás anyja, ugye? Tehát, hogy ismétel, minél többször hallod, annál hamarabb fog eszedbe jutni például egy-egy krízis helyzetben, és ha eszedbe jut a tudás, akkor már fogod használni, mert sokszor hallom azt is, hogy Lara, én ezt tudtam, de pont ott abban a pillanatban nem jutott eszembe. És pont ez a lényeg, hogyha sokat hallod, sokat gyakorlod, akkor eszedbe fog jutni. Tehát ez menni fog. Ez nem egy olyan dolog, a belső változás, ami ilyen, Úristen, Jesszus Mária, most vedd azt, hogyha én most lennék gyerek, akkor különböző pecséteket nyomnának rám, mert én egyszerűen túlmozgásos voltam, figyelemhiányos vagy zavaros. Ez a mai napig ott van nálam, megmutatkozik nagyon sok mindenben. Például, ha online dolgozom, nekem mindig figyelnem kell arra, hogy legyen egy papír meg egy ceruza a kézügyemben, mert nem bírok sokáig megülni. Na most egy online tanácsadás az 4 óra, de van rá megoldásom. Tehát megoldottam azt, hogy tudok rád 100%-ig figyelni, úgy, hogy kibírjam azt a 4 órát, és ez ne egy kibírjam legyen, hanem még élvezzem is. De ezt nekem magamról meg kellett tanulnom, föl kellett tárnom magam előtt, hogy ez hogy is működik nálam, és úgy tudtam behozni a megoldást az életembe. Tehát, hogyha én ezt tudom, már pedig gyerekként is ilyen voltam, hogy én mindig rajzolgattam. Figyeltem én a tanárokra, csak mindig rajzolgattam közben. És erre jöttem rá, hogy nekem ez segít például. Mert ugye, ha itt vagy a rózsaszín kanapén, jössz tanácsadásra személyesen, én is fölállok, te is fölállsz, jövünk, megyünk, itt van mozgás, hadonászok a kezemmel, nem tudom. Nyilván nem annyira zavaró, mint hogyha így ugye így mozgok neked össze-vissza az online chatbe, már akkor egy idő után hány ingered lesz, és tengeri beteg leszel tőlem, ugye a mozgástól. Na. Szóval, hogy én erre kitaláltam a saját kis a megoldásomat, van ott mindig egy papír előttem, amúgy is van papír, meg egy ceruza, és nekem jár a kezem. Tehát így tudok koncentrálni rád. De ezt érdemes neked is megnézni saját magadban, hogy nálad mik azok a dolgok, és ne félj azoktól sem, amit mondjuk mások kritizálnak rajtad. Mert lehet, hogy kívülről tényleg jobban fölfigyelnek valamire, nem azért, mert okosabbak meg ügyesebbek, mint te, hanem azért, mert te magadat már ismered. Ezek automatizmusok benned, és annyira természetes, hogy nem is biztos, hogy fölfigyelsz rá. Ha kívülről kapod az impulzust, akkor viszont érdemes ezen nem megsértődni, hanem elgondolkodni azon, hogyha neked van egy ilyen mechanizmusod, akkor az téged zavar-e vagy sem. Hogyha azon alakítasz egy kicsit, vagy megszünteted, vagy átalakítod, akkor hogy tudod azt a saját javadra fordítani? Hogy leszel te attól sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, nem tudom, sokkal jobban fogsz tudni kommunikálni, másképp fognak rád nézni, és nem azért fontos ez, hogy néznek rád, mert nyilván mondható, hogy kit érdekel, hogy néznek rám. De azért, ha itt nagyon mélyen belegondolsz, azért mindenkinek fontos, hogy elfogadják őt az emberek. Mert egyszerűen társas lények vagyunk. Nyilván, hogyha mindenkinek lenne egy saját kis lakatlan szigete, és arra csak a te engedélyeddel lehetne bárki másnak is belépni, akkor ez egy teljesen más helyzet lenne, de most itt ülök az ablak előtt, kinézek, és meg ebben a rossz időben is egy csomóan jönnek, mennek. Tehát nyilván emberek vesznek minket körül, és ezt egyszerűen nem szabad elfelejtened. Szóval, hogy és akkor nézzük a megoldásokat, ugye mi a megoldás? Tehát az első legfontosabb dolog az, ugye, hogy tudatosítsd, hogy társadalomban élsz, családban élsz, egyszerűen nem tudod ignorálni az összes embert. Mert hogyha magadban nem vagy rendben, akkor mindenkibe találni fogsz valamilyen hibát. Csak hogy ők erről nem fognak tudni, az ő életük ettől nem lesz rosszabb, ettől csak a te életed lesz rosszabb, mert te fogsz rajta mérgelődni. Tehát pont azt a mechanizmust érdemes átgondolnod és megtanulnod átfordítani a saját javadra, amikor például mérgelődsz olyan dolgokon, amiket nem tudsz változtatni. Szóval, hogy én is mérgelődhetnék most azon, hogy jeges eső, esik, nem tudom, hát most, ha lenne, nem tudom, egy varázspálcám, nyilván napsütést és 38 fokot, jó, annyit nem, de egy 30-at biztos varázsolnék, mert én szerettem a meleget, ugye? No, de lehet, hogy szembe Gizi néni, meg azt mondaná, hogy úristen, mi ez a 30 fok? Tehát, hogy egyszerűen, igen, nem tudsz úgy tenni, hogy mindenkinek megfeleljen. Ezért nagyon fontos az, hogy úgy cselekedj, hogy az neked feleljen meg. És ez az első olyan dolog, amit magadnak föl kell tárnod, hogy mi az, ami neked megfelel. Nyilván azzal a kis csavarral, hogy úgy feleljen meg neked, hogy azok másoknak ne ártsa, mert ha másoknak ártasz, akkor megint egy konfliktus helyzetbe kerülsz bele, amit pont épp ki akarsz védeni. Szóval, hogy akkor lépjünk a kettes számúra. A kettes számú dolog, amit mindig észben kell tartanod, hogy senkit nem tudsz megváltoztatni, és senki nem fog a te kedvedért megváltozni. Mert ha neked egy helyzet kellemetlen, És mondjuk a másikat nem nagyon zavarja, akkor pláne nem fog változni. Tehát, hogy mindig csak akkor változunk, hogyha minket valami... Ugye ez a doktor bubós, hogy az nem változtat, akinek még nem fáj eléggé. Ez így van. Tehát, hogyha neked fáj, akkor ezt neked kell a helyére tenni, mert ez a te problémád. Ugye? Mondhatjuk azt, hogy de miért nem viselkedik másképp, miért nem fejezi be a kérdezgetést, vagy a beszólogatást, de lehet, hogy ő ezt nem is így képzeli. Tehát, hogy ez nálad így csapódik le, másik le, és itt nem védeni akarom a másikat, de ebben az esetben vigyázz, mert te csinálsz áldozatot saját magadból. Tehát, hogy erre ezt meg lehet másképp is oldani. Tehát eljön valaki, és elkezd beszólogatni, annak mindig oka van. A legegyszerűbb oka, elmondom neked, hogy mi az, hogyha te gyereküzemmódban működsz. Mert ha te gyereküzemmódban működsz, akkor nem hiszik el rólad, hogy a felnőtt életedet azt szerint tudod működtetni, hogy minden rendben legyen. És nyilván ez megint csak nézőpont kérdés, hogy mi van rendben, és mi nincs. De azért akiket így betalálnak, akiknek beszólogatnak, akiktől kéretlenül kérdezgetnek meg, megmondják nekik a tutit, azok általában olyan emberek, akik itt belül nem magabiztosak. Tehát, hogy én úgy próbáltam megélni azt, hogy milyen lehet az, amikor úgy piszkálnak. És vissza kellett mennem a 20-as éveimbe, mert hogy ugye a 30-as évem elején kezdtem el foglalkozni saját magammal, és én is megtanulni a felnőtt üzemmódot működtetni, stb. Tehát vissza kellett nyúlnom a 20-as éveim elejére, közepére, hogy ezeket az érzeteket, hogy milyen érzés az, amikor nekem megmondja valaki a tutit, milyen érzés az, amikor kérdezgetnek. Mert hogy akkor, amikor bennem az átalakulás megtörtént, és elkezdtem a felnőtt üzemmódomat működtetni, képzeld el, mint amit így elvágtak. Azóta valahogy nincs senkinek sem ingerenciája arra, hogy nekem megmondja a tutit, hogy kérdezgessem, vagy ha kérdeznek is, azt én már másképp látom. Tehát azt én nem annak látom, hogy engem buzerálnak, vagy számon kérnek, vagy nem tudom, hanem egyszerű emberi érdeklődésként veszem föl. Múltkor jött hozzám egy kliensem, és ez egy nagyon egyszerű dolog, de én viszont ilyen rácsodálkozós is tudok lenni. És láttam, hogy ugye zárja le a telefonját, valakinek még gyorsan írt egy üzenetet, nyilván nem látok semmit szemüveg nélkül, úgyhogy azt nem látom, hogy mit ír, de hát nyilván előtte volt a telefonja, hát nem is néztem, vagy csomákoltam bele, de láttam, és láttam, hogy gyönyörű, szép, pink színű a klaviatúra, tehát ahol a betűk vannak, amiket nyomkod. És megkérdeztem tőle, mondom, jé, rózsaszín a klaviatúrát, hogy csináltad? És így rám néz, miért nem jó a rózsaszín klaviatúra? Mondom, eszembe se jutott, hogy kritika lenne, vagy azt mondanám neki, hogy ez nem jó, vagy nekem aztán olyan mindegy, hát ha hupillilá lesz a klaviatúrája bárkinek is. De annyira tetszett a szín, és úgy rácsodálkoztam, hogy lehet ilyet is, mert az enyém ronda szürke. És akkor ez például a kliensnek egy nagyon jó saját példa volt, és azon keresztül kezdtük el ugye fölfejteni nála is azt, hogy ez a gyereküzemmód, felnőtt üzemmód, szépen leteszteltük, és látta ő is, hogy ez tényleg oda kötődik. Na, szóval, hogy attól, hogy valaki kérdez tőled valamit, ez nem biztos, hogy ő ezzel azt akarja kifejezni, hogy ez nem jó, amit csinálsz. Nyilván vannak olyan, nem tudom, Klári nénik, akik ezt ezért csinálják, mert unatkoznak. De tőlem bárki kérdezhet bármit. Hát most, érted, vagy válaszolok rá, vagy nem válaszolok rá. És ha nem akarok rá válaszolni, akkor azt mondom, hogy Klári néni, köszönöm a kérdést. Erre most, ezt most úgy hagynám, és akkor elkezdek másról beszélni. Tehát neked nem kötelező valamibe belemenni, de most gondolj bele, Klári néni kérdez tőlem valamit. Én ezen fölhúzom magam. Persze válaszolok, mert jó nevelt vagyok, oda nyomok neki valamilyen választ, hazamegyek, akkor még elmondom a páromnak, hogy képzeld ez a Klári néni, milyen már megint kérdezgetett, nem tudom. Fölhív a barátnőm, neki is elmondom, képzeld el, ez a Klári néni, ott voltam, hát, hogy ez nem bírja abba, hogy még miket kérdezget, meg te. Ezzel szemben én annyit mondok Lárinének, hogy én nem szeretnék erről a témáról beszélni, köszönöm, hogy érdeklődik meg a kérdését is, de mit tudom, én majd 2 hét múlva elmesélem, hogyha ott tartok, hogy ez nekem, ezzel már én tudok foglalkozni. És körülbelül 3 mondattal lerendeztem az egész szituációt, körülbelül 1,5 perc alatt végeztem az egész problematikában, és abban a pillanatban elengedtem magamtól ezt az egészet, és nem gondolkodtam rajta tovább. Nem árnyékolta be a délutáni vagy az esti otthonlétemet a párommal, a barátnőmmel jókat tudtam röhögni a telefonba, és nem a Klári néni meg a saját magam hókamókáit oldottam, hanem jó pofoságokról beszélgettünk, és jókat nevettünk. Tehát, hogy nem Klári néni az, aki mérgezi az életedet, hanem te saját magadnak. Mert neked van döntési jogod az életedről. És egyet ne felejtsd el, hogyha te elvárod Klári nénitől, hogy ő csináljon valamit másképp, akkor te kiadod az életed feletti irányítást a Klári néni kezébe. Ha? Erre gondoltál így valaha? Mert akkor rábízod, hogy ő valaha meg fog-e változni. Nyilván nem fog. Ha nem változik meg, akkor egész életedben, míg még Klári néni ott van, és beszélned kell vele valami miatt, mert mondjuk a nagynénid, vagy a párodnak a keresztanyja, és egyszerűen olyan helyzetben vagy, hogy nem tudod őt kikerülni, mert családilag találkoztok, az utcán nem mehetsz át, vagy nyilván átmehetsz, csak te nem fogod akarni, hogy bunkónak nézzen, tehát nem fogsz átmenni az utca másik oldalára. Szóval, hogy oda fogsz hozzá menni, köszönsz neki, ő megint fog valamit kérdezni, mert lehet, hogy egyedül lakik, és tökre unatkozik, és valamiről beszélgetne, de neki saját témája nincsen, hát nyilván rólad érdeklődik valamit, mert te fiatalabb vagy, és sokkal érdekesebb, mint az ő élete, ami, mit tudom én, 65 évesen megél egyedül egy 1,5 szobás lakásban. És nyilván nem akarom azt mondani, hogy most sajnáld Klári nénit, mert erről ő tehet, hogy ő ebbe a helyzetbe került. Viszont a te életedről meg te tehetsz. Tehát, hogy igenis lehet azt mondani, hogy én erről nem akarok beszélni. Köszönöm a kérdésedet, kedves, hogy gondoltál rá, mit tudom én, és azt mondod, hogy... És akkor mit tudom én, kérdezd meg tőle, mondasz neki, jaj, Klári néni, látom új a rúzsa, nem tudom, bármi. Te válts témát, a szíved joga témát váltani, érted? És ezen nem kell fölkapkodnod a viszed, hogy ő kérdezett valamit. Hát nem, társadalomban élünk, hát nem fogunk kukán egymás mellett így mind a mukkok ott ülni, érted? Tehát amikor együtt vagy a barátnőddel, azért te is megkérdezett tőle, jaj, mucikám, ezt hol vetted? Hát ő is gondolhatna, hogy mi között hozzá, érted? Tehát attól, hogy még Klári néni nem a te barátnőd, attól ő még megkérdezheti, jaj, milyen szép ez, nem tudom, hol vetted? Mi közül hozzá, hol vettem. Hát, ugye? Na, barátnődnek meg te magadtól elmondod. Szóval, hogy vagy nem zavar, ha megkérdezi, ugye? Tehát, hogy nézd meg azt, hogy miért zavar az téged, hogyha idegenek megkérdeznek bármit is, vagy nem tudom. Tehát, hogy volt úgy nekem is, hogy van 2 gyerekem, hát ők is voltak picik, ők is voltak babakocsiban, mit tudom, ott is jöttek volna emberek fogdosni. És én megmondtam nekik, hogy nagyon kedves tőled, hogy ennyire szereted a gyerekeket, meg nem tudom, de én arra megkérlek, hogy ne fogd őt meg. És én megmondtam, de ezt lehet nagyon kedvesen, és nem tudom, vagy stb. És akkor mit tudom, ha ismerős volt, akkor megmondtam neki, hogy figyelj, de hogyha szeretnéd dajkálni, akkor gyere föl hozzánk, és nagyon szívesen. De ha följött hozzánk, akkor kezet mosattam vele, stb. És akkor úgy megfogta a gyereket. Érted? Szóval, hogy volt hozzám is, aki jött kéretlenül estére, hogy jött babanézőbe. Kinyitottam az ajtót, és közöltem vele nagyon kedvét. Jaj, de jó, hogy jöttetek! De ez most nekem nem jó. Figyeljetek, majd hívjatok föl, és akkor megbeszélünk egy megfelelő időpontot. Nagyon cuki tőletek, hogy itt vagytok, nagyon értékelem. Sziasztok! És becsuktam az ajtót. Na az, hogy ők az ajtó mögött, aztán mit gondoltak engem, aztán miért kell, hogy érdekeljen. Tehát nyilván, ha odáig nem terjed el a figyelmük, hogy ők átgondolják az én helyzetemet, akkor nekem nem kötelességem átgondolni az ő helyzetüket. De ezért már nem kell bunkónak lennem se nekem, de nem kell arról sem utána nekem még fél napig vagy egy hétig azon pörögnöm, hogy milyen bunkók ezek a kovácsik, mert este 8-kor jöttek babanézőbe. Hát! hát ők ilyenek, érted? Te meg vagy valamilyen más. Nyilván te is viselkedsz úgy egyébként, ami másnak böki a csőrét. Szóval, hogy azért, na, hát biztos engem se kedvel mindenki. Hát mondjuk ezen csodálkoznék. Na, de biztos van olyan. De szóval, hogy így, érted? Tehát ez mind tőled függ. Tehát az elvárás azt jelenti, tehát elvárom azt, hogy Klári néni ne kérdezzen. Elvárom azt, hogy a férjem észrevegye, hogy ott a mosatlan. Elvárom azt, hogy a gyerekem jól viselkedjen. Érted? De ha elvársz valakitől valamit, és mondjuk még nem is közlöd vele, csak ilyen némán elvárod, akkor tudod, mire számíthatsz. Arra, hogy egész életedben várakozni fogsz. És ezzel tulajdonképpen kiszervezed mások kezébe az életedet. Mert azt várod, hogy majd ők hoznak megoldást a te problémádra, de hát ezzel nem is semmire, ugye? Úgyhogy érdemes neked ezzel elkezdeni foglalkozni, mert ez a te életed. Téged zavarnak bizonyos helyzetek, neked kell a kezedbe venni. Ha nyugalmas életet akarsz, ha nem, akkor szíved joga szétidegeskedni magad egész életedbe. Tehát, hogy nekem aztán tényleg suma fuka, hogy mondja a művelt francia-szlovákul, hogy nekem teljesen mindegy, hogy te most jól vagy-e, vagy rosszul, hogy te nyugodt vagy hülyére idegesíted magad. Én azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy van egy ilyen lehetőség. És ha te élni akarsz ezzel a lehetőséggel, tehát meg akarod tanulni például a felnőtt üzemmódban működést, a nyugalmas életedet meg akarod teremteni, meg akarod tanulni, kezelni a helyzeteket, akkor itt az idő elkezdeni ezért tenni valamit. Lara, de én most azt sem tudom, hogy hova kapjak. Hát akkor elsőnek kér hozzám például időpontot. Tehát nagyon sokféle szolgáltatásom van. Van egy egyórás szolgáltatás, amit csak beszélgetünk. Kérdezel, válaszolok, adok tippeket, ötleteket, elmégy, kipróbálod őket. Ha megy, tökéletes, ha még mindig döcög benned valami, akkor visszajössz és megnézzük. Megnézzük a három alappillér módszerével, hogy az alapok, benned itt az alapok rendben vannak-e. Hogy mi az, ami téged gátol abban, hogy meg tud azt tenni, amit egyébként itt a felnőtt fejeddel, az eszeddel kigondoltál. Tehát ezt hívjuk lelki blokknak tulajdonképpen. Tehát, hogy ugye mondják, hogy tudom, hogy mit kéne tennem, de nem visz rá a lélek. Na, ez a lelki blokk, ugye? És ezt tudjuk itt a rózsaszín kanapén, itt oldani. Szóval, hogy jó, most inkább online a jó. Egyébként a két technika között nincs különbség. Tehát hiába. Akár online jössz, akár ide személyesen rózsaszín kanapén, ugyanazt az élményt, ugyanazt a hatásfokot fogod megkapni. Az online egyébként megsúgom, azért jó, mert ülhetsz otthon simán keplákiban, mackó alsóban, nem kell sminkelned, saját kanapédon, a saját kis megszokott teádat, kávédat ihatod, és mert ugye most a szabályok szerint meg se kínálhatlak tulajdonképpen még egy pohár vízzel sem. Úgyhogy sokkal egyszerűbb, gördülékenyebb, és neked is gondolj bele, hogy azért egy nagy változáson túlesni például. De otthon a kis nyugalmas kanapédba nem egyszerűbb, kikapcsolod így szépen tünk, kikapcsolsz engem, és belazulsz, nem kell sehova menned, nem kell vezetned, tök jó el vagy magadnak, bekapcsolsz egy kis zenét, bemászol a kádba, stb. Szóval, na, dolgozunk online. Jó, mondjuk, amíg lehet, jöhetsz ide is a rózsaszín kanapéra, én annak is örülök. Szóval, de ez a megoldás, az első lépés az azért, hogy elkezd változni. És akkor mondod azt, hogy nekem erre nincs pénzem, nekem erre nincs időm, nyilván ezek mind alibik meg kifogások, mert azért nekem is van olyan kliensem, aki azért nehezebb anyagi körülmények között él, és én ugyan felajánlottam neki annak idején, hogy adok kedvezményt, vagy nézze, és azt mondta, hogy nem, ő nem kéri, mert ha ő dolgozik, ő is szereti, hogyha megkapja a munkájáért a pénzt. Ezért megbeszéltük, hogy amikor összegyűlik neki az a összeg, amire szükség volt az ő munkájához, akkor kért aztán időpontot. Szóval, hogy ez mind attól függ, hogy te ezt mennyire akarod. Mennyire akarod a változást? Mennyire akarod a saját kezedbe venni a változást? Ugye, mert arról beszéltünk, ha elvársz másoktól, hogy változzanak, hogy más, hogy ne csináljanak dolgokat, vagy másképp csináljanak dolgokat, akkor ugye kiadod az életed fölötti irányítást mások kezébe. Úgyhogy most kicsit megskubizom a jegyzeteimet, hogy hol tartok bennük. Igen. Na, ja, tényleg. Fölírtam egy teljesen konkrét példát, ami, várj, amikor két hete történt meg, itt a rózsaszín kanapén éppen. Jött hozzám egy kliens, és azt mondta nekem, hogy hát ő már 40 éves, és hogy őt az apja állandóan piszkálja. És nagyon szépen végigvittük ezt a helyzetet. Mert hogy ő is azt mondta, hogy például, amikor ugye neki van egy lánya, egy 8 éves lánya, és megnéztük azt, hogy ő hogy kezeli például a stressz helyzeteket. Ugye 8 éves, ez azt jelenti, hogy azt hiszem másodikos alapiskolás, általános iskolás. Szóval, hogy most otthon van, tanult vele, stb. Ugye karanténált egy darabig, ők is otthon voltak, a kicsik, most megint jár suliba, de hogy ezek az átállások nehéz a gyereknek, mindenkinek nehéz, és hogy ő elkezdte őt piszkálni, de miért nem csinálod, ezt csináld, azt csináld, amast csináld, nem jól csinálod, mit tudom én, mondom, és te mit csinálsz? Ugyanazt csinálod, mint az apa, te is piszkálod a gyereket. Lehet, hogy másképp, más témában, de nyilván egy 8 éves gyereket nem lehet olyan dolgokkal piszkálni, mint amivel egy 40 éves nőt, mert itt teljesen más élethelyzet van, ugye? De mi visz minket, szülőket arra, hogy piszkáljuk a gyerekeket? Na azt hiszed, hogy én nem piszkálom néha, nyilván én is, csak én hamarabb észreveszem, Lara, piszkatyúsz, hagyd abba. Vagy az én gyerekeimet már betreníroztam arra, tehát ha ők úgy érzik, hogy anya piszkál engem, akkor szólnak. És én igyekszem befejezni. Tehát nyilván, amikor ilyen buliból megyek, és én úgy gondolom, hogy nagyon vicces vagyok, és akkor valamit úgy, akkor nehezebb leállnom, de nyilván mindent megteszek azért, hogy ők elégedettek legyenek. Szóval, hogy a mechanizmus, tehát apa piszkálja a felnőtt lányát. Mit tudom én, miért nem így csinálod, miért úgy csinálod, szerintem ezt másképp kéne a férjeddel, nem tudom, mert ott voltak valami a párkapcsolati gondok is, a munkahelyével is volt valami ellakadás a kliensemnek, és nyilván megjött az apjához, mit tudom én, hétvégén, és a papa elkezdte őt ezért piszkálni. Na most ez miből fakad? Abból fakad, hogy megjössz az apádhoz, vagy az anyádhoz, vagy az anyósodhoz például, és azt érzik belőled, hogy te gyereküzemmódban működsz. Ráadásul látják rajtad, hogy nem vagy kisimulva, nem vagy vidám, nem vagy ilyen élettel teli, nincs kedved semmihez, csak úgy el vagy magadnak, piszkálod az ételt, stb. Egy szülőben ugye fölmerül, hogy az én gyerekem nem boldog. Mert nyilván, ha boldog vagy, kiegyensúlyozott vagy, akkor ezt sugárzod magadból. Most az én gyerekem nem boldog, akkor és ez mind tudatalat, lélekszinten itt működik, tehát, hogy ezt valószínűleg apád vagy anyád, ezt nem is így gondolja végig, tehát ez tudatosan valószínűleg bennük soha nem jelenik meg. De mit éreznek? Azt látják, vagy ha van gyereked, nézd meg, milyen neked, milyen érzés a saját gyerekedet gondokkal telinek, szomorúnak, boldogtalannak látni. Nagyon rossz érzés. És mit akarsz? Akarsz neki segíteni. Ráadásul, hogy a tudatalattinkban még bekapcsol az a mechanizmus is, hogy az én gyerekemnek nem olyan az élete, amilyen megfelelő lenne neki. Hát a megfelelő azt jelenti, hogy nyugodt vagy, kiegyensúlyozott és boldog. Jelentsen bárkinek is bármit, jó? Különbözőek vagyunk, azért nem hozok erre konkrét példákat, mert te pontosan tudod, hogy mikor vagy jól, mikor érzed magad rendben. És akkor ugye ezt apád, anyád lecsatornázza, és mi kapcsol be? Ha a gyerek nincs jól, én valamit nem jól csináltam, én rossz szülő vagyok. Rossz apa vagyok, rossz anya vagyok, és hogyha erre még rájön valami transgenerációs blokk, meg amúgy is mondjuk a szülő is egyébként nagy részben gyereküzemmódban működik, akkor ez az önostorozási mechanizmus nagyon gyorsan beindul lélekszinten, tehát tudat alatt a szülőkbe. És akkor mit csinál? ő jó szülő akar lenni, ő nem akar rossz szülő lenni, tehát ő nem akarja azt az érzést átélni, hogy én rossz szülő vagyok. Ezért mit csinál? Próbál ötletet adni, fölhívni a figyelmedet arra, hogy hát esetleg te nem vetted volna észre, hogy szarul vagy, akkor ő fölhívja a figyelmedet rá, hogy szarul vagy, hogy vedd észre, kezdj el csinálni vele valamit, hogy boldog legyél, hogy ő végre azt érezhesse, hogy ő jó apa vagy jó anya. És hogyha te vagy ez a szülő, akkor viszont most már tudod, hogy ez nálad is miért jön föl, tehát miért jön föl ez az igény vagy kényszer arra, hogy megmond a tutit a gyereknek. És mindegy, hogy hány éves egyébként. Mert a kioktatásból, a piszkálásból, az elvárásból a gyerekek nem tanulnak. Akár kisgyerek, akár felnőtt gyerek, akár egy idegen ember. Ezekből senki nem tanul. Tehát az, hogy te piszkálod a gyerekedet, mit tudom én, tedd már le a telefont, miért telefonozol ennyit, miért nem csinálsz valami mást, és te miért nem csinálsz valami mást? Miért nem fogod meg a gyerekedet, és csináltok közös programot például? Vagy hétvégén hagyd a francba a takarítást, és találj ki valamit. Egy csomó olyan aktivitás van, amihez nem kell pénz sem. Szóval, és egyszerűbb azt mondanod, de én elfoglalt vagyok, nekem annyi dolgom van, meg nem tudom, ez, meg az, meg amaz. Érted? Akkor viszont ne a gyerekedem tölts ki ne rajta ventillálj, ne a férjeden ventillálj. Érted? Akkor nézd meg, hogy te miért nem tudod az idődet beosztani. Nagyon sokszor jönnek hozzám anyukák, hogy jaj, Lara, én nekem annyi dolgom van, és sosem érem magam utól, mit tudom én, ha meg utól érem magam, akkor meg hulla, fáradt vagyok, stb. És a végén rájövünk arra, hogy nyilván azért ott a gyereküzemmód is befigyel, de nagyon sokszor tök egyszerű dolog az, amit nem tudnak az emberek, az idejüket beosztani. Az idejüket úgy beosztani, hogy ez ne elfusson, hanem hogy ez egy rendszerben tudjon működni. És amikor megbeszéljük azt, hogy milyen tevékenységek, milyen munkálatok, stb. Hogy következzenek, mit, mivel tudsz kombinálni, hogyan tudod az egészet úgy átlátni, mi az, ami fontos, mi az, ami nem. Megtanítom őket például listát írni, a hármas lista, ez egy nagyon fontos dolog. Az egyik dolog az hármas listán az, hogy mi az, amit muszáj megcsinálni, mi az, amit jó lenne megcsinálni, és mi az, amit szeretnék megcsinálni. De ebből az egyik kategória, ez a szeretnék megcsinálni, de jó is lenne, de nem muszáj például. Tehát kell lenni mindig a listán olyannak, amit ki tudsz engedni belőle. Amit azt mondod, hogy ezt most kiengedem. Úgy, hogy nincs utána belőle lelkiismeret furdalásom. Mert ha nincsenek ilyen tételek, akkor valamit nem jól csinálsz, akkor a tudásod az időbeosztásról nem elég jó. Ez time management név alatt nagyon sok helyen tanítják, van hozzá rengeteg szakirodalom, hogy osz be az idődet. Tehát én nyilván, hogy is mondjam nektek, kioktatás lenne, hogyha csak egy ilyen elméleti elképzelésem lenne arról, hogy ez hogy tud működni. De amikor jön egy anyuka, tudod, és azt mondja nekem, hogy hát van egy kisgyerekem, és van egy férjem, lakunk egy mitől háromszobás lakásban, és neki nincs ideje. Úgy, hogy mellette nem dolgozik például. Szóval, hogy ez semmi más nem jelent, mint hogy az anyukának a time managementje nem jó. A jó hír viszont az, hogy ez nagyon gyorsan tanulható, olyan jó, hogy is mondjam, ilyen kézikönyvek vannak hozzá, neten le lehet húzni hozzá nagyon-nagyon-nagyon sok anyagot. Tehát ebbe, ha belefetszöl egy ilyen anyuka két napot, és átlátja a helyzetet, akkor ha nem is húzza föl magát még felnőtt üzemmódba, de legalább a mechanikus része, amit a tudatoddal tudsz irányítani, az már legalább a helyére tud állni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy amikor nekem is kicsik voltak a gyerekek, hát gondoljatok bele, hogy nekem is milyen komoly time managementet kellett működtetni, mert az egyik gyerek volt mondjuk 5 éves, a másik volt 1 éves, itt laktunk ebben a házban, ez az apósomnak a háza, ahol most ugye az iroda van, épp építkeztünk, Nekem a legközelebbi rokonom 100 kilométerre lakott, tehát hogy itt közel-távol nekem rokonom nem volt. Az anyósom meghalt, mielőtt összeházasodtunk volna, szóval, hogy apósommal inkább törődni kellett, mint hogy segítséget kaptam tőle. És volt két vállalkozásom, egyik Kassán, a másik Somorján volt, 5 alkalmazottam, és úgy, hogy a férjem hétfőtől péntekig külföldön dolgozott. És ezt simán lehetett bírni, és nem voltam mártír, én kiegyensúlyozott, jókedvű, és elégedett voltam. Azért, jó mondjuk, nekem annyi volt könnyebb, hogy én marketing PR-t végeztem, tehát nyilván a time managementet, azt így kellett kennünk, vágnunk, meg ugye munkába is, amit előtte dolgoztam, ezt nekünk nagyon-nagyon keményen tartani kellett, mert anélkül szétcsúsztunk. Tehát igen, nekem ez a tudásom megvolt, de ha neked ez a tudásod nincs meg, akkor menj és szerezd meg, mert hogy ennyi mindent, úgy olyan tökéletesen lehet úgy menedzselni a 7-5 napjára, hogy nekem minden hétvégém szabad volt. Tehát mikor hazajött a férjem külföldről, akkor mi 4-en, ugye, mint egy család, nem kellett igazából semmit csinálnunk, tök jól el voltunk. Úgy, hogy én minden nap főztem, ki volt takarítva, annyi volt, hogy a vasalást volt arra, aki ezt megcsinálta, mert vasalni nagyon nem szeretek. Szóval érted? Tehát ez nem azért, mert én egy szuperanyú vagyok, vagy mert én nem tudom, milyen csodaport ettem reggelire. Á, francokat! Annyi volt, hogy megtanultam a time managementet, pontosan be tudtam osztani a munkámat, tudtam, hogy van ez a 3-as lista, hogy amit muszáj megcsinálni, amit jó lenne megcsinálni, amit szeretnék, de... És akkor volt mindig benne ugye kiereszthető tétel, stb. Tehát úgy állítottam össze, hogy mindennel kész legyek, és ne legyen lelkiismeretfordulásom, vagy ne legyen hiányérzetem. És ezzel a módszerrel tök egyszerű. És akkor rájössz arra, hogy mennyi időd van. Nyilván itt azért őszintének kell magaddal lenni, mert akkor, amikor én is már ugye a gyerekeim megvoltak, akkor már bőven volt internet, bőven lehetett, nem tudom, skype-olni, tehát csetelni, videócsetelni, stb. Tehát, hogy én arra is megadtam magamnak az időt, hogy ott mennyi, mikor, hogyan, melyik barátnőmmel, mikor csináltunk egy ilyen kis a táblázatot, és tök jól működött. Tehát ez például nálam a mai napig működik, hogy a barátnőim is, hogyha beszélgetni akarnak velem, akkor azt előre egyeztetjük. Hogy ne legyen sértődés, hívtalak 5-ször nem vetted föl, hát nyilván a dolgozók nem fogom fölvenni. Érted? Mert nekem az első rendű az, hogy például, hogyha egy kliens itt van nálam, akkor nem fogom fölkapkodni a telefon. Nyilván. Mert akkor az az idő, az a figyelem a kliensemé. Jó? Szóval, hogy igen, akkor ezt az első lapot megbeszéltük. Igen, és ugye a harmadik legfontosabb a felnőtt üzemmód. De, és akkor tegyük oda be negyediknek az időbeosztást. Jó? Nem feltétlenül ehhez a témához kapcsolódott, de ez egy nagyon praktikus dolog, és jó, ha tudsz róla, jó, ha minél többször el van mondva, és tudod, hogy ez hogy működik. Szóval, a harmadik legfontosabb dolog ugye az, hogy felnőtt üzemmódban működjél. És ez az egyik, hogy mondjam neked, tehát magának a belső működésednek ez az egyik alapja. Ugye a 3 alappillérbe pont ezt is a helyére tesszük. Tehát nyilván megvannak a 3 alappillért, nem véletlenül raktam úgy össze, hogy összeraktam, mert az alapokat a helyére kell tenni. De ennek az egyik blokkja, a második alappillér pont az, ahol a felnőtt és a gyerek éneddel dolgozunk. Tehát nagyon fontos, hogy megértsd, hogy ez hogy működik, ennek mi a mechanizmusa, miért fontos és hogy lehet a felnőtt üzemmódot működtetni, mert csodát fog... Nyilván ez nem egy... hogy szoktuk mondani, hogy... Nem egy csoda módszer, de csodát tudsz tenni vele az életedben. Szóval ezt azért érdemes megtanulni, mert tényleg egy olyan változást tudsz előállítani te a saját életedben, és hogyha te állítod elő a változást a te életedben, akkor ne feledd, ez a te szájízed szerint lesz. Tehát ezért előnyös az, hogyha nem adod át másnak a kezébe, hogy a te életedről döntsön. Márpedig, hogyha elvársz, ugye, akkor másnak a kezébe adod az életednek az alakulását. Ugye? Ahhoz, hogy a saját kezedbe vedd, ahhoz felnőtt üzemmód érdemes működtetni. És ami ugye csodálatos, amiről már beszéltem saját magammal kapcsolatban, hogy ha megtanulod ezt a felnőtt üzemmódot működtetni, akkor bármi hihetetlen is ez most neked, azok, akik beszólnak, beleszólnak, kéretlenül kérdezgetnek, ezek így lekopnak. Mert egy belül is felnőttként működő ember, aki meg tudja teremteni a saját belső harmóniáját, meg tudja teremteni azt a környezetet, közeget magának, amiben ő jól érzi magát, tehát boldoggá és vidámmá és kiegyensúlyozottá tudod tenni magad, azt nem piszkálják. Mert egyrészt az ilyen emberekhez aztán nagyon kevesen mennek oda, nem tudom, bármi, mert elkezded őket arra emlékeztetni, hogy az ő életük is lehetne ilyen jó. És emlékezteted őket arra, hogy ahhoz tenni kell. És hogyha ők nagyon mély gyereküzemmódban vannak, hogyha nagyon nem tudják, hogy segítsenek magukon, ha nem tudják, hogy elképzelésük sincs arról, hogy az ő életüket ők hogy tehetnék jobbá, akkor le fognak így kopni rólad pont az ilyen emberek. Mert te arra fogod őket emlékeztetni, hogy ezt meg lehet csinálni. De aki lusta, nyilván, az nem akarja azt látni, hogy ezt meg lehet csinálni, mert annak az alibire és a kifogásra van szüksége. Szóval, hogy, és igen, egy picit átalakul ilyenkor az embernek az ismeretségi köre, de ez nem azt jelenti, hogy egyedül maradsz, hanem hogy azok az emberek kikopnak az életedből, akik egyébként csak az idődet vitték eddig, viszont bejönnek olyan értékes emberek, és olyan embereket fogsz észrevenni te magad is az ismerőseid közül, akiket eddig lehet, hogy nem is annyira, akikkel viszont lehet, hogy kevesebb időt fogsz tölteni, viszont az minőségi idő lesz, az föl fog téged tölteni, és nem le fogja szívni az energiádat. Ezért nagyon fontos az, hogy te saját magadat vedd komolyan. Tehát, hogy te elvárhatod azt anyósodtól, hogy komolyan vegyen téged, ha te nem veszed magad komolyan. És az anyósodban, ugye ezt az apukás piszkálódós témát hoztam, de anyósodban nyilván nem ez működik, mert ha rád néz, nem az jut eszébe, hogy rossz anya vagyok, hanem az jut eszébe, hogy ez a nő ez nem fog tudni az én drága kisfiammal, kicsi lányommal például úgy együtt él, nem fogja tudni neki megadni azt, amit én megadtam neki. És nyilván nem is erre van szüksége a párodnak, de minden anya azt szeretné, és tedd a szívedre a kezed, hánya, vagy te is azt szeretnéd, hogy a gyerekednek olyan párja legyen, aki szereti, akitől megkapja mindazt, amire szüksége van ahhoz, hogy ő boldog, kiegyensúlyozott párkapcsolatban éljen. Ugye? Tehát, hogy a te anyósod is pontosan ezt akarja a saját gyerekének. És ha téged piszkál, akkor abból semmi más nem adódik, csak az, hogy téged gyereknek néz, mert te ezt sugárzod magadból, a gyereküzemmódot, ugye? Mert ha ő mond valamit, akkor te csak elhúzod a szádat, vagy odébb nézel, vagy nem tudom, tehát hogyha ilyen teljesen hiszti tüneteget hozol, hiszti nem mindig az, amikor valaki üvölt és veri magát a földhöz, ez is a hiszti egyik fajtája, amikor így csinálsz, meg na jó van anyuka, meg nem tudom, meg ha mosolyogsz az arcába, utána barátnődnek panaszkodsz, ez ugyanúgy hisztéria az, ez csak hogy tud. Szóval, hogyha ilyen masszív gyereküzemmódban működsz, akkor nyilván ne csodálkozz, hogy az anyós, hogy gyereknek néz, és elkezdi félteni a gyerekét, elkezdi félteni az unokáit, ugye? Hogy úristen, kinek a kezében vannak. Tehát, ha fölhúzod magad felnőtt üzemmódba, ezt megtanulod működtetni, akkor nagyon gyorsan nyugtod lesz a nyospajtástól is. Jó? Na. Jó. Megnézem még gyorsan. Több. Igen, mondok még instant megoldásokat, jó? Szóval, hogyha jön bárki, és elkezd neked dumálni, hogy blá, 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 tehát még kérdez is. Akkor te erre jó, hogyha mosolyogva válaszolsz, és egyértelműsíted a határaidat. Tehát amit mondtam én is, hogy jaj, nagyon kedves, hogy ennyire szereti a gyerekeket, kérem, ne fogja meg Bélukának a lábát. szíved joga megmondani, hát te vagy az, hogy neked kell megvédeni, érted? Vagy mondod azt Klári néninek, hogy jaj, Klári néni, de cuki, hogy tetszik érdeklődni, de én most erről még nem beszélnék, jó? Még nem vagyok abban a feldolgozási fázisban, amikor én erről kész vagyok beszélni, de 2 hét múlva majd nagyon szívesen. És akkor majd 2 hét múlva megint meglátod, hogy mi a helyzet benned. Vannak csodamondatok. Én azt szoktam csinálni, ugye hülyékkel nem vitatkozunk. Tehát, hogy én ehhez tartom magam, jelentsen is az a hülye az én olvasatomban bármit is. Nézd meg, hogy a te olvasatodban mit jelent, jó? Én azt szoktam magamban mondani, hogy hülyékkel nem vitatkozom. Tehát elkezdek valamiről beszélni. Nyilván figyelembe veszem azt, hogy nem buzerálok senkit, nem piszkálok, nem tudom, stb. Szóval, hogy ha fölmerül bármilyen dolog, vagy például most is ez a videó. Volt már olyan, hogy írtam egy posztot, és pont nem is abba kötött bele, ami az én saját véleményem, hanem ami egy lekutatott pszichológiai tény. És nekem állt a poszt alatt kommentben annak idején ez a valaki, és nyomta, és nyilván benyomta magánál a gombot, miután elolvasta az én posztomat, mert hogy abban a helyzetben volt, amiről szó volt, ugye? Ő meg még abban a fázisban volt, vagy szerintem még azóta is abban van, hogy a tagadásban, tehát hogy nem akart igazából tisztában lenni a helyzetével, mert azt tőle azt kívánta volna, ha tisztába kerül a helyzettel, hogy neki valamilyen szinten változtatni kéne, lépni kéne, de ő nem akar lépni. Ezért ugye nyilván rám volt mérges, hogy én megírtam ezt a posztot, ő ezt elolvasta, és miért írtam meg ezt a posztot? Nyilván ez ugye belül működött benne, miért írtam meg Lara ezt a posztot, most én ezt elolvastam, most én ezt tudom, és én most emiatt rosszul érzem magam, mert én ezt ki akartam zárni, én erről nem akartam tudni se. És ugye belefutott, elolvasta, és nyilván elkezdett belepiszkálni dolgokba. És akkor ő írt egy kommentet, visszaírtam neki, alátámasztottam, hogy ez ilyen és ilyen kutatás, stb. Nyilván kezdek el vele vitatkozni, meggyőzni nem akarok senkit, mert soha senkit nem lehet, ahogy nem lehet megváltoztatni, úgy meggyőzni se lehet soha senkit, tehát ilyen vitában teljesen fölösleges belemenni, mert amikor valakit be akarsz nyomni abba, hogy meg akarod győzni, magyarul ezzel azt mondod, hogy te hülye vagy, te nem tudod, amiről beszélsz. Nyilván nem ezt gondolod, de ezzel ezt üzened neki. Szóval, meggyőzni soha senkit semmiről nem lehet, hanem lehet a te véleményedet például marketingelni. És rábízni azt, hogy ő ezt elfogadja, magáévá teszi, vagy sem. Na mindegy, és akkor visszatérve ugye magára a kezelésre. Na és akkor írtam neki egy választ. Tehát adok egy esélyt. És odaírtam, hogy ha továbbra is azt a szóhasználatot működteti, amit, akkor törölni fogom a posztot, mert hogy ezt viszont én nem tűröm el a saját oldalamon. És akkor megint visszaért, mert hogy te milyen nagyképű vagy, meg meg hogy mit képzelsz, meg egyáltalán, meg ez nem igaz. És akkor visszaírtam neki, hogy tudod mit, elfogadom, hogy ez a te nézeted, köszönöm, hogy ezt megosztottad velem, és én ezzel lezártam az egészet magamban. Ő nem, ő megírt. Mit csináltam? Tehát elmondtam egyszer, hogy mi a helyzet, ugye? Válaszoltam a kommentjére. Odaírtam a szankciót, tehát hogyha nem fogja befejezni ezt a alpári stílust, akkor törölni fogom a kommentet. Tehát elmondtam, hogy mi a helyzet, tehát leírtam tényekkel alátámasztva, és a szankciót is odaírtam, hogy ha ez van, akkor ez lesz. Akkor ő még egyszer visszaírt, és akkor én ezzel tulajdonképpen figyelmeztetve arra, hogy ezt jó lenne, ha abba hagyná, megírtam neki, tehát jeleztem felé, hogy én ebbe a vitában nem kívánok tovább részt venni, tehát írtam neki, hogy megértem, hogy neked ez a véleményed, nekem ez teljesen rendben van, szép napot kívánok, kész, pont. Erről még én nem kezdek el senkit se győzködni, nem kezdek el senkivel vitatkozni, mert hülyékkel nem vitatkozunk. Szóval, hogy fogtam, és kitöröltem, utána még rám írt privátban, meg nem tudom, fogtam, és letiltottam. Tehát, hogy egyszerűen én nem fogom egy ilyen ember miatt a saját életemet se hagyni, mérgezni, se semmi. ezt megcsináltam, és ezen utána én nem gondolkodtam, de miért ilyen, miért csinálta, ezért. Azért, mert ebben a helyzetben van, ez az ő élete, ő neki nyomogatja gombokat, különböző dolgok. Nagyon sajnálom. Tehát ez az ő élete majd megoldja. Én a sajátomat megoldottam, és eztől kezdve nekem nagyon rendben van. Tehát ilyen esetekben használom, én ki tudom mondani azt, hogy igazad van. Magamban persze gondolom, hogy hát nekem megnyugtam. De ezt nem mondom ki, mert ez olaj a tűzre, és hogyha én le akarok zárni egy kommunikációt, akkor nyilván nem fogok még olajat önteni a tűzre. Tehát, hogy ugye mindig ez az én önös érdekem. Megértem az álláspontodat. Érdekes, sajnos most rohannom kell. Szoktam ilyet, mert nagyon érdekes, majd legközelebb beszélünk róla, most rohannom kell. És ott hagyom, tehát ha nem akarok róla beszélni, és nem akarom őt meggyőzni, hogy ez hülyeség, vagy nem fogom rabolni a saját időmet, ott hagyom a francba nagyon kedvesen és mosolygósan. A érdekes álláspont átgondolom. Vagy nem. De neki ezt mondom, ő ezzel megnyugszik, ő nem akar erről tovább beszélni, mert nem mindig tudsz elrohanni, tudod? Viszont az, hogy átgondolom, ez azt jelenti, hogy nekem időre van szükségem. De nem azt mondom, hogy jaj, tudod, nekem még időre van szükségem, mert akkor ő akar nekem segíteni, hogy kevesebb időre legyen szükségem. Azt mondom neki, hogy átgondolom. És hogyha átgondoltam, majd akkor jelentkezem. És ennyi. Szóval... De mit tudom én, az érdekes helyet, meglepő. Átgondolom, ez nem egy érdektelen felvetés. Szóval, hogy mit tudom én, jó, hogy mondod, erre nem is gondoltam. És lehet, hogy tényleg nem gondoltam arra, mert hülyeségekre nem gondolsz, de erre nem gondoltam. Köszi, hogy fölhívtad rá a figyelmemet. Pá! Szóval, hogy nem kell feltétlenül mindig mindenkivel leállni, beszélgetni, meggyőzni. Úgy sem tudod meggyőzni, saját idődet rabolod. És nézd meg, hogy ez neked mennyire éri meg. Nekem nem szokta megérni, mert én akkor vagyok boldog és kiegyensúlyozott, és a kis világomban el vagyok, csinálom a saját dolgomat, és olyanokkal foglalkozom, ami nekem örömet okoz. Tehát nyilván a lehető leggyorsabban lezárom azokat a helyzeteket, amiben én nem érzem jól magam. És azt hiszed, hogy én néha nem csattanok ki, hát de hogyne. De nem az a lényeg, hogy dühös vagy-e néha, vagy néha kicsattansz-e valamin, vagy tudom én. Hát én egy nyilas vagyok, ötös középpont, patkány, ugye az asztrológiámat, ha nézzük. Tehát, hogy ez a... De én tudom magamról, hogy én hajlamos vagyok, ilyen... És utána 3 másodperc múlva még lenyugszom, tudod? Szóval, hogy, de például, hogyha neked ilyen van a környezetedben, ne akar megváltoztatni semmit. Tehát neked is vannak olyan belső működéseid, amiket nagyon nehezen tudsz kezelni, stb. De, ha te a tök rendi vagy valakivel, akinek van egy ilyen, például, mint én, lenyugszom, és utána figyelj már, és teljesen normálisan. Tehát nekem is, Tomi is, a gyerekek is, anyám is, mindenki tudja, hogy ilyen nálam előfordul. Tehát nem rossz, vagy nem düböl, vagy nem tudom miből, de ilyen tudok lenni, és amikor tudják, hogy békén kell engem hagyni. Mert ez kb. 3 másodperc alatt átmegy rajtam, viszont ha elkezdenek piszkálni, akkor meg megnyújtják ezt a folyamatomat. Teljesen fölösleges. Szóval, hogyha például benned is van egy ilyen, nyilván én is a lehető legminimumabbra veszem ezt, hogy a lehető legkevesebbszer csattanják föl, nyilván odafigyelek saját magamra, meg stb. És van úgy, amikor dühös vagyok, mert iszonyat düh van bennem, és ilyen, akkor viszont nagyon szépen nyugodtan szoktam szólni, hogy figyeljetek, most dühös vagyok. Most egy kicsit hagyjatok, hogy ez átmenjen rajtam, hogy ez lehiggadjak benne. Tehát nem ventillálom a többieken, hagyjál békén, ne szólj hozzám. Nem ventillálom rajtuk, hanem közlöm velük, mert joguk van tudni, hogy te dühös vagy. Mert lehet, hogy látják rajtad, viszont ha látják rajtad, és te nem kommunikálod, akkor óhatatlanul is bekapcsol a szeretteidben az, hogy meg akarnak téged menteni. Tehát, hogy ha... És én nem akarom, hogy engem megmentsenek, mert én lerendezem a saját dolgomat, érted? De nem is ventillálom ki rájuk. Tehát, hogy ilyenkor szoktam szólni, hogy figyelj, most iszonyat dühös vagyok, majd szólok, ha átmegy rajtam, addig egy pici türelmedet kérem. Ezt a gyerekeimnek is elmondom, a páromnak is, anyámnak is, bárkinek, akivel együtt vagyok. Volt úgy, hogy a barátnőmmel voltunk együtt, valamint iszonyatosan dübegurultam, saját magamtól szoktam egyébként leghamarabb dübegurulni, amikor saját magammal kapcsolatosan valamilyen tehetetlenségbe haladok bele, és ez engem föl szokott dühíteni, és van úgy, hogy a barátnőmnek is ezt mondom, hogy figyelj már, most ez az állapotom van, most egy picit legyünk csak úgy csöndbe egymás mellett, jó? És ezt szépen én földolgozom magamban, nem elnyomom, nem ventillálom a környezetemre, földolgozom magamban, veszek egy nagy levegőt, és mosolyogva ott állok a többiek rendelkezésére utána, jó? Tehát, hogy, és ezt nem miattuk csinálom, ez saját magam miatt. Mert ha ezt nem így csinálnám, akkor lehet, hogy egy hétig dühös lennék, mert közben összevesznék a ventiláció miatt a pasimmal, a gyerekeimmel, az anyámmal, a szomszéd, és akkor mindenkivel üvöltöznék, és ennek mi értelme lenne? Tehát én már ebbe a fázisban nem akarok belekerülni. Tehát rögtön, ahogy észreveszem magamon, és ahogy az első fázis elkezd bennem működni, én ezt elkezdem magamban földolgozni. És ez a lényeg. Jogod van elvonulni, jogod van egy kicsit ezt az egész helyzetet valahogy magadban működtetni. Jó? Szóval, hogy nem fogja soha senki a te életedet, hogy mondjam, nem leszel soha senki tekintettel, mert mindig mindenki, ő saját maga akarja magát jól érezni. Jó? Tehát, hogy senki nem akarja félteni a gyerekét a menyétől, nem akarja senki azt érezni, hogy rossz szülő vagyok, mert a gyerekem boldogtalan. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos tudás. És hogyha ezt a logikát, ezt megtanulod, és ezt megérted, hogy ezek a dolgok, hogy működnek ezeket a dinamikákat, és hogyha például most eszedbe jut valami konkrét a te életedbe, akkor írjál nekem, vagy az urbancok.larisa@gmail.com-ra, vagy írjál messengeren nekem privát üzenetet, vagy írjál Instagramon nekem egy privát üzenetet, és tedd fel a kérdésedet, beszéljük meg. Ugyanezeken a csatornákon tudsz például időpontot is foglalni hozzám, úgyhogy várlak sok szeretettel, várom a kérdéseidet, a hozzászólásaidat. Ha megosztod ezt a videót, azért viszont nagyon hálás leszek. Úgyhogy hajrá, hajrá, jövő hét csütörtökön, reggel 10-kor újra itt, Tali. Ha van például témaötleted, amiről szívesen hallanál tőlem dinamikákat, lelki működéseket, összefüggéseket, akkor nagyon szívesen fölveszem a listámra, és akkor arról fogok beszélni. Jó? Nem árulom el, hanem akarod, hogy tőled jött az ötlet, de ha akarod, nagyon szívesen elmondom a nevedet, és akkor meg tudjuk beszélni. Sőt, hogyha van kedved, akár csinálhatunk egy közös videót is, hogy te földobod a témádat, és azt szépen megbeszéljük így élőben az emberek előtt. Jó? Nyilván ez nem kötelező, ezt akkor, hogyha ha szívesen tennéd, és úgy érzed, hogy ebből mások is tudnának tanulni a te példádból. Jó? Na, ahol megtalálsz engem, az a Facebookon, az Urban Csok Larissa oldalon. Az Urban Csok Larissa privát profilomat is bekövetheted, ott írhatsz nekem szintén privát üzenetet. Instagramon szintén Urban Csok Larissa néven vagyok. A YouTube-on Logikus Lélektan néven találod meg a csatornámat. Podcaston is megtalálod, majd ezt a videót is nem sokára, szerintem délutánra vagy estére ezt is ide fölteszem a videóhoz linkbe. Spotify-on megtalálsz az urbancsok.com néven. Tőled függ, tanulj, mindenhol van, vagy 70 anyag, tananyagom, YouTube-on, Spotify-on kicsit kevesebb, de itt a Facebookon, az Instagramon is most már majdnem 10 tananyag van fönt, az IGTV-n. Tanulj, tedd jobbá az életedet. Ha elakadsz, akkor viszont itt vagyok, és akkor vagy a rózsaszín kanapéra, vagy így online kérjél hozzám időpontot. Online ugyanígy fogsz engem látni, a videócseten, vagy Viberen, vagy Messengeren, vagy Instagramon videót csetelni tudunk, amelyik neked a legszimpatikusabb, és akkor hajrá! Szép napot kívánok! Hello!